Egy különleges kiállítás nyílt a Somogyi Könyvtárban, méghozzá a Szíve minden dobbanásával Magyar Hazafi című Lőv Imánuelről szóló kiállítás. Mielőtt magáról a tárlatról beszélnénk, ki volt valójában Lőv Imánuel?
Lőv Imánuel Szeged híres zsidó főrabbia volt, itt született Szegeden, szülei északi vidékekről érkeztek ide Szeged városába, Németországba folytatott egy rövid ideig tartó hitközséggel kapcsolatos tanulmányokat, és Szegeden születve, szegedi piaristáknál járva, csak a főiskolai felsőfokú tanulmányai idején hagyta el Szeged városát, visszatérve pedig 1800-as évek közepétől már ugye a városnak a főrabbia lesz, édesapja nyomdokaiban lép. Családja közismert, kiváló tagja a város mind kulturális, mind művészeti, mind politikai életének, sőt, ugye felső országgyűlési képviselője is volt Szeged városának. Ő az az ember, akit a legegyszerűbb emberektől kezdve az elitebb, gazdagabb, birtokosabb réteg is meg tudott szólítani, és mindenkivel olyan szintű kapcsolatot tartott és úgy kommunikált, hogy mindenki úgymond fontosnak érezte, hogy a vele való kapcsolatot ápolja. Nem csak Szeged városában, hanem a Szeged környező településein is hitéleti tevékenységet folytatott, vagy ugye most már határon túl van Szabadka például, tehát ugye az ottani közösség számára is nyújtott szolgáltatást. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ünnepekkor, vagy temetéskor, vagy házasságkor is, aki Lőv Imánuelt meghívta egy ilyen eseményre, és ő szívesen is vállalta, az a teljesen egyszerű ember is lehetett, akinek nem kellett rendelkeznie olyan kapcsolatokkal, hogy a zsidó főrabbi megjelenjen nála, és őt nagyon szerette a város lakossága, és mélységesen megdöbbent az élete végén bekövetkező tragikus esemény sorozattól, aminek ő is az akkori történelmi korszak hatására áldozatul esett. És ugye Szeged városa is igyekezett, hogy méltó módon megőrizze az emlékét Lőv Imánuel munkásságának. Ugye van róla egy kis tér is elnevezve már, ugye ide kerültek vissza Lőv Imánuel hamvai, tehát visszahozatták őt, és itt újra temették a háborút követő időszakba, tehát a város is igyekszik minél jobban őrizni Lőv Imánuel munkásságának emlékét, hiszen ugye maga az új zsinagógának az építési folyamata, ami ugye kiemelten a munkásságával kapcsolatos, vagy ugye a kötetei gyűjtése és írásai, megemlékezései a város és az ország személyiségéről mind-mind azt mutatják, hogy ő egy végtelenül művelt és korának, és most utókorának is azt mondhatjuk, egy kiemelkedő tudós professzora volt.
Nagyon érdekes, hogy ő botanikus is volt.
Igen, Lőv Imánuel nagyon szerette a növényeket, és ugye a hitközség és az új zsinagógánál is ugye nem csak ugye megálmodta és segített megálmodni ugye magát az épületet, hanem a környező kertre is figyelt, hogy ugye a megfelelő olyan növények kerüljenek oda, ami fontos és a zsidó hitvilághoz tartozik. Például ugye a zsinagóga ablakain vagy a mennyezeti freskókon is figyelt, hogy olyan ábrázolások kerüljenek be, ami megfelelően mutatja a hitükhöz kapcsolódó növényvilágzatot. Nem is egy, hanem sok munkája botanika téma körül, és ugye a növények neveit és a növények szerepét kutatja. Sajnos a Somogyi Könyvtár nem rendelkezik a kiemelkedő 4 kötetes sorozatával, ami teljes mértékben úgymond végigviszi a növényvilággal kapcsolatos, a zsidó növényvilággal kapcsolatos tudnivalókat, de azért a növények, és ez mellett még a nyelvészet is például, egy kiemelkedő kutatási területe volt Lőv Imánuelnek.
Mi az az emlékanyag, amivel a Somogyi Könyvtár rendelkezik? Mennyire találhatók benne kuriózumok például?
A kiállításnak az alapanyaga és maga a válogatás az azokból a dokumentumokból származik, amit maga Lőv Imánuel adományozott a Somogyi Könyvtárnak, illetve későbbi vásárlások során, vagy adományok során bekerültek, és a tulajdonához köthetők. Ahogy épül a könyvtárunk 1883-ban, és jön ez uralkodó, és felavat minket majd 1883. októberében, már ugye nem csak Somogyi Károlynak a dokumentum állománya érkezik be, hanem már a helyi személyek is folyamatosan adományoznak az intézménynek, és például az első ilyen könyvadományozó azok között köszönhetjük Lőv Imánuelt is. Ugye 1883. októberében avatja fel az uralkodó első Ferenc József a Somogyi könyvtárat. Lőv Imánuel már áprilisban adományoz nekünk köteteket, ami mutatja, és tudjuk rekonstruálni, hogy mik az ő kötetei. Úgy tudjuk rekonstruálni, hogy van egy adománynapló, amiben a kor kollégái, meg most is, bevezetjük, hogy honnan érkeztek a dokumentumok, és akkor látjuk, és ki tudjuk kérni a raktárból, raktárik számok alapján, hogy mi az, ami Lőv Imánuelhez kötető. Illetve rendelkezett kétfajta fennségjelzése, egy ilyen kék színű névbélyegzővel, amin így a neve látható, hogy Lőv Imánuel, és akkor a címlapra az van rápecsételve, illetve egy oválisabb, fekete tintát használó bélyegzővel, amivel csak egy ilyen kis lő felirat található. Illetve bizonyos dokumentumok, amiken nem szerepel a pecsétje, de például a saját bejegyzése, hogy a Somogyi könyvtárnak adományozza, vagy a Városi könyvtárnak feliratta Lőv Imánuel aláírással. És ezek lehetnek aprónyomtatványok, szóróanyagok, nyelvkönyvek, botanikai könyvek, teljesen vegyes a válogatás, amit a Somogyi könyvtárnak adományozott, és ezek egyébként a könyvtárnak a digitális könyvtárában megtalálhatók, és az olvasók is távolról el tudják érni őket, és megtalálják ezeket az adatokat. A másik része a kéziratok. Ugye ő egy széles körű levelezést folytatott a világba. Azt mondják a visszaemlékezések, hogy csak elég volt ráírni a két neki címző levelet, hogy Lőv Imánuel Szeged, és így idehozta a posta a világ minden tájáról, hiszen tudták, hogy hol lakik Lőv Imánuel. Amivel a Somogyi könyvtár rendelkezik, az a Móra Ferenc, egykori igazgatónknak a Lőv Imánuellel folytatott egy kis levelezése, illetve Kálmán Lajos néprajzkutató, aki Lőv Imánuelnek az osztálytársa volt a piarista gimnáziumban, és jó barátságot ápoltak, nekik van egy kis levelezés gyűjteményük. Lőv Imánuel úgy írta alá leveleit, hogy Mandi, és Kálmán Lajos is így szólította a leveleibe, hogy Mandi, ilyen becenévvel, úgyhogy ők ketten egy nagyon szívélyes barátságot ápoltak így a város közösségében. Kálmán Lajos ugye katolikus hitvilágnak a képviselője, ő pedig a zsidóság részéről, úgyhogy ez egy nagyon szép barátság, illetve például megtalálható a gyűjteményünkben, és egy nagyon értékes kis dokumentumnak gondolom, Lőv Imánuel esküvői meghívója. Hogy kinek szánta eredetileg, azt sajnos nem tudjuk, hiszen nincsen rajta címzés, de ő maga aláírta 1882-ben már úgy, hogy Lőv Imánuel szegedi főrabbi. Úgyhogy ez az esküvői meghívó is egy olyan anyagrész az állományunknak, hogy ugye ezeket mostanában is csak családtagoknak szoktuk ugye elküldeni, hivatalosabb helyekre ugye nem küldjük el, valószínűleg szintén adományként került be a gyűjteményünkbe. Ezek mellett még fotók is találhatók, ugye, amik Lőv Imánuelt ábrázolják Szeged város életébe, például Szent Györgyi Albert látogatásakor látható egy fotófelvétel Szent Györgyi Albertről és Lőv Imánuelről, vagy például a zsinagóga karzatán is bizonyos eseményekkor megjelenik, és akkor láthatunk róla fotófelvételt.
Nézem a műveket, amelyeket a tárlókban lehet találni, és vagy német, vagy pedig latin nyelven írottak.
Német, latin kötet, számtalan nyelv megtalálható a Lőv Imánuel gyűjteményében, és ugye az emlékbeszédek, amiket mindenféle hivatalos ünnepségeken vagy eseményeken, Arany Jánosról, vagy március 15-éről, vagy például a Szegedi Lánynevelő Intézetnek, úgymond az évfordulós ünnepségén, vagy a Szegedi Nagyárvizes évfordulóval kapcsolatban mondott, ezek a beszédek megjelentek önálló kis kiadványban is a helyi sajtó nyomdatermékeként, illetve később több alkalommal ilyen gyűjteményes kötetekben rendezve is megjelentették, és megvásárolhatók voltak például 200, 100 beszéd címmel, vagy éppen 700 beszéd címmel. Például Lőv Imánuel sírverseket is készített ugye a temetéskor, a fejfákra ugye felkerültek ezek a kis rövid négy soros megemlékezések, ennek is található egy kis válogatott gyűjteményes kötete.
Ugye ez egy 5 tárlós kis kiállítás, és hát elég nagy a Somogyi Károly könyvtárnak az anyaga, de mi volt a rendezői szempont?
Mindenféleképpen az egyik ilyen rendezője volt úgymond a legrégebbi dokumentumot megjelentetni, ami Lőv Imánuelhez köthető. Például egy 1849-es szórólap, ugye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejéből, amit ajándékozó nyilatkozatával látott el az intézmény számára. Fontos volt úgy rendezni a tárlóba is a dokumentumokat, hogy legyen rajta fennségjelzés, hogy az Lőv Imánuel tulajdona volt, legyen az bármilyen botanika, történelem, hitélet, tehát emlékbeszéd térmában Lőv Imánuelnek látható legyen rajta a fennségjelzése. Külön két blokkban szerepel a Szegeddel való kapcsolata, a levelezés, a zsinagóga és olyan dokumentumok, amik ugye Szeged városához őt jobban kötik, illetve az utolsó tárlóban egy olyan válogatás került, amin látszódik egy picit a dedikációja is neki, tehát a tulajdona volt, viszont a munkásságában olyan megjelent dokumentum, ami fontos, és meg is található a Somogyi Könyvtár állományában. Azt azért hangsúlyoznom kell, hogy nem rendelkezünk minden Lőv Imánuel által írott, kiadott művel, hiszen például az egyik legelső Csók című kiadvány, ami az 1883-as időszakban jelent meg, például csak 30 példányban jelent meg a szegedi Traub nyomdába, és sajnos az nem került be hozzánk a Somogyi Könyvtárba, tehát olyanokat igyekeztünk válogatni, és azok közül is a fontossági sorrendet, a kiemelkedő munkásságára vonatkozó sorrendet próbáltuk meg időrendbe állítani.
Sőt, ugye olvastam is, hogy mind a mai napig nincs még feldolgozva a teljes hagyatéka.
Ugye Lőv Imánuel a saját könyvtárát 90 éves korában a zsidó hitközségnek ajánlotta föl, és sajnos ugye ez az 1940-es időszak volt már egy olyan viharos történelmi korszak, ami miatt az a gyűjtemény mozgásban volt folyamatosan a város terein belül, ugye a gettó területéről beérkezett a Városi Könyvtár és Múzeum épületébe, próbálták közben menekíteni, listázni ugye a zsidó javakkal együtt, és a későbbiek során is, ahogy elhaladta a II. Világháborúnak a visszhangja, próbálták helyreállítani azt az anyagrészt, és próbálta a zsidó hitközség is megőrizni újra a saját keretein belül Lőv Imánuel könyvtárát, de nagyon nagy károkat szenvedett így a visszaemlékezések alapján, ezt tudjuk rekonstruálni, és hosszú szövevényes történelmi szálak vezetnek ahhoz, hogy végül ez az anyagrész és a Lőv-féle könyvtárnak egy része Izraelbe került az ottani egyetem állományába, és itt egy rövid időre nyomát vesztik a kollégák, illetve valószínűleg ugye a kutatási projektek is más irányba indulnak, és még anno Péter László, egykori híres szegedi irodalomtörténész, szintén ilyen nagyfokú polihisztora a városunknak, próbált folyamatosan egy ilyen Lőv Imánuel kutatóintézetet létrehozni, hogy próbálják rekonstruálni ugye az életét, a munkásságát. És az utóbbi időszakokban sikerült, és jelent is meg egy kiadvány, ami már hoz egy címlistát, hogy miből is állhatott, és mi az, amiről tudott volt Izraelbe kikerülése előtt a Lőv könyvtár állományából, és ez vár még jelen pillanatban a mostani kutatók felé, hogy ezt valahogy hasonló módszerrel, mint ugye itt a Somogyi Könyvtárban is őrizzük az általa beszolgáltatott és ajándékba került köteteket, valahogy egy ilyen hasonló módszerrel úgymond rekonstruálni tudják az oda beolvasztásra került köteteket.
Mit köszönhetett egyébként Szeged Lőv Imánuelnek?
Lőv Imánuelnek egy 20. század közepi világhírnevet, a tudós munkásságának, legyen az nyelvészet, botanika, a zsidóságnak a történetével való foglalkozást, és magát azt a kutatást, és azokat a kapcsolati hálókat, amik akkor voltak a nemzetközi professzorok, tudósok irányába, olyan ismertséget adott a város kutatói között, hiszen akkor már éppen, hogy még az egyetem korszaka is elindul itt Szeged város történetébe, és Lőv Imánuelt már sokkal hamarabb ismerik a világban, mint hogy ugye a Szegedi Egyetem és a Szegedi Egyetemi Élet is elindulott. Ahogy ez a széles kapcsolat hozta azt az elismertséget az ő munkássága iránt is, amire Szeged város méltán lehet büszke a 20. század elején közepéig terjedő élete során Lőv Imánuel.
Olyan érdekes, mert ugye a 21. században vagyunk, digitális kultúra mindenhol, és hangos könyvek tömkelege. Én viszont mondhatni így idézőjelben elolvadok attól, amikor egy régi könyvet, aminek illata van, tehát azt az ember kezébe vett, vagy csak egyáltalán láthatja. És most pont egy olyan tárló előtt állunk, ahol ugye Lőv Imánuelnek a munkái láthatók, és ezek nagyon régi iratok, nagyon régi művek.
Ja, itt pont az 1900-as évek első évtizedéből látható kiadványok találhatók meg, imádságok, emlékbeszédek, vagy például a első világháború egyik ütközetéről szóló beszédének egy ilyen szórólapszerű nyomata, kis kiadványa látható itt Lőv Imánuelnek, amit szintén ugye a menekülteknek és ugye a katonák emlékének ajánl. És azt is meg kell említenem, hogy ugye a Lőv kiadványok, azok most is értékes kiadványok, ezt ezt úgy értem, hogy például örökbe is fogadják a könyvtár örökbefogadói. Itt például épp Szegedért Alapítvány díjazottjának, Erdélyi Eszternek látjuk egy kis bejegyzését, hogy Lőwy Mánuel egyik kötetét, az Imádságok zsidók számára kötetét fogadta örökbe. Ugye a mostani tanárok, kutatók, professzorok, akik mind Szegedváros életéért sokat tesznek, és az oktatási, kulturális életéért is számon tartják ugye a Lőwy Mánuel köteteket és a munkásságát, forgatják, és például örökbe is fogadják.
Egyébként azok a művek, amik itt láthatók, ezek digitális formában elérhetők, kutathatók?
Ezek főleg helyben használt dokumentumok. A régi szakrendi állományunk, van köztük például emlékkönyvtári állományunk is, ahová beemeltük az értéke története szempontjából jelentős kiadványokat, illetve a helyismereti gyűjteményben megtalálható kéziratok, fotók, képeslapok találhatók itt, vagy éppen apró nyomtatványok. Ezek azok a kiadványok és típusú dokumentumok, amiket már főleg a kutatói réteg szokott használni, hogyha kutatás érkezik kutatói témakörbe, akkor kerülnek, és ugyanúgy a kutató kezébe adjuk ezeket a dokumentumokat. A kéziratokat, a képeslapokat, ezeket az úgynevezett nem hagyományos dokumentumokat, azokat egyszerűbb és könnyebb ugye digitalizálni, és a virtuális világhálón onnantól kezdve ugye elérik az érdeklődők. Ugyanez vonatkozik például a Lőwy Mánuel bejegyzésekkel ellátott dokumentumokra, azokat is megtalálják a virtuális világhálón a kutatók. Egy lista alapján a pecsét jelzésekkel, bejegyzésekkel találnak az ilyen oldalainkon, és úgymond rekonstruálni tudják, hogy jelen pillanatban nálunk milyen hozzáköthető dokumentumok találhatók. Illetve nagy közönség számára olyan alkalmi tárlatokon, kiállításokon, amik évfordulókhoz köthetők például, vagy múzeumok éjszakája, amikor bemutatókat tartunk a gyűjtemény értékesebb részeiből, akkor természetesen ott is láthatók ezek a dokumentumok, illetve a digitális másolatait még az oktatással kapcsolatos foglalkozásainkon, amikor Szegedváros történetéről tartunk foglalkozásokat a diákoknak, középiskolásoknak, akkor szoktuk még így forgatni ezeket a kiadványokat.
És akkor itt van az a tárló, amelyről már beszéltünk korábban, amely a levelezés rész, tehát amikor ugye Lőwy Mánuel saját kézzel írt levelet ismerőseinek, köztük ugye Mórának, amit említettél. Szóval ez az a rész, ami az ember szerintem nagyon meghatja. Tehát amikor látja a saját kézírást, az a kor visszajön az embernek.
Igen, és nehezen is olvashatóak. Igen. Rá kell állni a szemnek egy idő után, hogy el tudjuk olvasni a régi kor emberének. Én ezt most így fogalmaznám, hiszen minden korszakban máshogy írtak, írnak. Pláne Móra Ferenc, akinek legendásan nehezen olvasható a kézírása. De nagyon jó kézbe venni, és nagyon felemelő érzés kézbe venni ezeket a dokumentumokat, és szinte sajnálja az ember rápecsételni az intézmény tulajdon bélyegzőjét, hiszen olyan emberek életébe nyerünk betekintést, levelezésébe, gondolataiba, hogy szinte átérezzük az éppen aktuális problémájukat. Itt például a májusi hitvallásról kérdezi egyébként Kálmány Lajos Lőwy Imánuel, hogy milyen szokásokról tud ő, ugye néprajzkutató volt Kálmány Lajos, és akkor meg is kapja rá a választ, részletesen elmondja neki Kálmány Lajos, hogy mit kell tudni a májusi szokásokkal kapcsolatban. Illetve az is nagyon érdekes, hogy egykori piarista tanára sokkal később ír egy üdvözlő levelet Lőwy Mánuel számára, hogyan viszonyul már az egykori tanár úr, és a már nagyon híres és szép pályafutást betöltött Lőwy Mánuel irányába, milyen tiszteletteljesen szólítja meg egykori tanára ezen a kis névjegykártyán pár sorral Lőwy Mánuel professzort.
Igen, és mindig, amikor ezt látom, akkor nekem hiányzik, hogy manapság már olyan kevés ember ír levelet. Tehát, hogy ez mennyire fontos. Egyrészt, mert közelebb kerül az ember annak a két embernek a kapcsolatához, kettő meg az írás az valahol egy tükör az emberről is.
Tükör az emberről, és ugye egy nagyon nehéz feladatot állít a könyvtárosok irányába is, hiszen ugye ezek a levelek, ezek a dokumentumok adományozás, hagyaték útján kerülnek be, és a mai kor emberei, akik szintén publikálnak, írnak, legyenek azok írók, költők, művészek, kutatók, professzorok, tanárok, ők már ugye online világban folytatnak valószínűleg, ahogy mi is levelezést, és azoknak a megőrzése, azoknak a feltárása, elég csak annyit mondok, hogy egy kézzel írt levélen látjuk a javításokat. Hogy eredetileg mit akart írni, mivé javított, tehát ugye erre van egy kutatási ágazat is, a verseknél például, hogy miről szólt volna eredetileg, hogy mit hoz a jövő, ez egy nagy feladat lesz majd, hogy ezeket hogyan tudjuk megőrizni, és azokat majd 100-170-200 év múlva egy évforduló alkalmával, vajon az akkori könyvtáros hogyan fogja egy tárlaton bemutatni.
És akkor jön az a tárló, ahol képes lapokat látunk, és hát fényképet is.
Igen, itt a Szegedi új zsinagóga építésével kapcsolatos kiadványok, képeslapok láthatók, illetve Lőwy Mánuelnek erre a tevékenységére emlékezünk. Lőwy Mánuel nem csak ugye botanika témában publikált, hanem ugye az itteni zsidóságnak a történetét is kutatta, publikálta az akkori időszakban. És a zsinagóga környezete, ugye beszéltünk már arról, hogy nem csak maga az épületnek úgymond a megtervezésébe adott tanácsokat, illetve vállalt szerepet, nem csak ugye a belső üvegfestmények, mennyezetfestményeknek az ábrázolás mintájába, hanem ugye a kertnek a éppen növekedő bokrait, fáit és természeti környezetét látjuk különböző korokból, legyen a színes vagy fekete-fehér, szépi a megjelenésű képeslapokon, egy ilyen kis idővonalat láthatunk a zsinagógát körülvevő növényzetről. Ugye nemrégiben újították föl, tehát mostani pompájában is nagyon szép a zsinagóga épülete.
Ez a mű, ami itt van előttem, ez a Szegedi új zsinagóga, ebben tervek vannak?
Igen, például az üvegfestményeknek a mintái, berendezés minták, és maga az épületnek a rajzos megjelenése is láthatók ebben a kiadványban. Ez a kiadvány például pont fönt van a digitális könyvtárunkban, úgyhogy otthonról is lapozgatható, meg lehet keresni, és akkor egy rövid szöveges leírás után végig lehet nézegetni a terveket, hogy mi valósult meg az elképzelésekből.
És az utolsó tárló milyen kincseket rejt? Mert itt leginkább műveket látok, tehát köteteket, könyveket.
Itt is ugye azok a kiadványok kerültek előtérbe, amin ugye van egy tulajdonjelzése. Lőwy Mánuelnek legyen az nyomdai jellegű pecsétformában, vagy például írott formátumban, vagy neki is dedikálták éppen azt a kötetet. Itt az Énekek éneke című kis kiadványt emelném ki, amit szintén Lőwy Mánuelnek köszönhetően jelent meg, illetve pont itt található az a kiadvány, amit már említettem, ami csak 30 példányban jelent meg, 1883-82-ben, viszont ezt 1920-as években átdolgozta, és itt pont egy német nyelvű verziója látható.
Ennek ez a Csók című alkotás,
igen,
ugye?
Igen, igen, csak ugye német nyelven jelent meg. Ez már egy eldolgozott kiadványa, és ezt az írást egyébként akkor bővítette, és akkor foglalkozott Lőwy Mánuel a felújításával és bővítésével, amikor egy elég méltatlan eljárás során hazaárulással bádolták, és 13 hónapot töltött itt vizsgálati fogságban, akkor egy picikét foglalkozott és kibővítette ezt az eredeti írást, németre fordította, ez már megtalálható a Somogyi Könyvtár állományában. Egyébként most is igyekszünk bővíteni az állományt, ugye megőrizzük magát a Somogyi Károlyféle hagyatékot és gyűjteményt, ami az alapja a könyvtárunk történetének, de ugye nem csak Lőwy Mánuel, hanem többen is adományoztak Szeged város lakosai közül, és igyekszünk folyamatosan bővíteni és figyelni az aukciós piacot, az antikváriumokat, hogy magát ezt a régi gyűjteményt ne csak a legfrissebben megjelent dokumentumokat szerezzük meg az olvasóknak, hanem a régi állományunkat is bővítsük ilyen szempontból.
Egyébként nagyon érdekes, és nagyon örülök, hogy a fogházas részt említetted, mert hogy pont olvastam róla, és döbbenett, tehát hogy mennyire elismert és ismert ember volt. Amerikától kezdve Anglián át mindenhonnan jöttek Hortékhoz levelek, hogy már pedig ezt az embert engedjék el.
Igen, ez egy nagyon méltatlan eljárás volt, pont itt látható is a középső tárlóban. Itt látható Valasa Ármin ügyvédi irodájából származó ilyen kifogásjegyzék, amivel pont ezt az eljárást, az akkori tanúknak, meg magáknak a vádlóknak az elmondott szövegeit apró ízekre szedik, hogy ezzel nem értettek egyet, biztos, hogy nem mondhatta. Tehát ez a kis kiadvány pont erről szól, hogy Lőwy Mánuel védelmében minden bizonyítékot összeszednek, és igazuk is volt, tehát ugye későbbiekben elengedték Lőwy Mánuelt, is elengedték az ellene felhozott hazaárulással kapcsolatos vádakat.
Ugye arról beszéltünk, hogy fontos a könyvtár számára az, hogy gyarapítsa ezt a kincset, ami egyébként rendelkezésre áll, de van olyan mű, vagy akár egyetik, amit mondjuk szívesen látna a Somogyi könyvtár a saját anyaga között?
Lőwy Manuel levelezést is ajánlottak már föl a Somogyi könyvtár számára egyébként egy körülbelül egy-két évvel ezelőtt egy aukciós ház, viszont sajnos pont egy német professzorral és egy botanikával kapcsolatos levelezése volt, és az volt egy olyan, hogy amit ugye nem tudott az intézmény bevállalni, és ugye nekünk is van egy összeghatárunk, amiben gazdálkodunk egy éven keresztül, költségvetés éven keresztül, és akkor fájó szívvel elengedtük azt a gyűjteményt, reméljük, hogy jó helyekre került ez a levelezés.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy nem az lenne a cél, ilyenkor, amikor nézem, és akár egy aukciós háznál is, hogy nem az lenne a cél, hogy ezek a dokumentumok, ezek a hagyatékok olyan helyre kerüljenek, ahol ugye meg tudják őrizni, és biztonságban vannak. Mert ugye a magánemberek felvásárolják, ki tudja, hogy annak majd mi lesz a sorsa, ha mondjuk az az ember egyszer elhalálozik.
Erre láttunk jó és rossz példákat is. Igen, hogyha magántulajdonba kerülnek, onnantól kezdve kevésbé kutatható egy kutató számára. Vannak erre is jó és kevésbé jó példák, hogy egy-egy levelezés, vagy egy-egy kötet, amiben van egy dedikáció, hogyan rekonstruálódik később így az irodalomtörténet, várostörténet szempontjából. És én azt szoktam mondani, hogy előbb-utóbb minden egy közgyűjteménybe be fog kerülni, legyen az bármilyen témába és bármilyen áron leütött dokumentum, egy éppen aktuális aukción, előbb-utóbb biztos, hogy valahol egy közgyűjteményben találkozni fogunk vele.